Köszöntöm a hallgatókat, ez az Életre szóló könyvek. Ma olyan vendéget hívtam, aki nemrég volt itt a stúdióban, ő dr. László Móni, aki a személyes márkaépítés egyik első hazai kutatója, képviselője. Közel 2 évtizede dolgozik tanácsadóként, personalbranding.blog.hu blogja pedig igen népszerű, és a téma iránt érdeklődők számára nagyon fontos szakirodalom. Amikor a Titkos Hírnév című új könyvéről beszélgettünk, az olvasmány élményeire terelődött a szó, és kiderült, hogy az olvasás tulajdonképpen lételeme. Ezt boncolgatjuk most, és persze megkérdezem őt a legemlékezetesebb könyveiről. Mónitól is kértem egy 6-os listát, ami engem kicsit eligazít, és azzal indul ez a beszélgetés, hogy ebben a listában van-e olyan könyv, amely valamiképpen hatott a munkájára, a hivatására.
Természetesen van. De mielőtt válaszolok a kérdésedre, el kell mondanom, hogy egyrészt nagyon örültem a meghívásnak, hát másrészt egy óriási feladat elé állítottál, mert hát amikor gondolkoztam, hogy milyen könyveket is lehetne összeszedni és összegyűjteni, akkor rájöttem, hogy hát ez egy nagyon nehéz feladat, mert nem is az, hogy mi kerül bele, hanem mi az, ami kimarad. Úgyhogy ennek köszönhető, tulajdonképpen a feladatnak köszönhető, hogy egy könyv bekerült, mert a feladattal úgy küzdöttem meg, hogy egy ponton eszembe jutott a Beri Schwarz könyve, aminek azt hiszem magyarul talán az a címe, hogy a döntés paradoxona, és ő pont arról ír ebben a könyvben, hogy a túl sok választási lehetőség, az ményitó lakhat ránk. Ugye általában azt gondoljuk, hogy minél több lehetőség van, annál jobb dönteni. Igen ám, csak hogy a legjobb döntést akarjuk meghozni, és azért aztán így toporgunk, hogy akkor most mit is válasszunk, és erre azt tanácsolja Schwarz professzor, hogy ne a legjobb döntést akarjuk meghozni, hanem a legoptimálisabbat. Úgyhogy ennek jegyében rögtön az ő könyvét fölírtam a listára, és aztán utána is nagyon nagy segítségemre volt, mert hogy belegondoltam, hogy pontosan 50 éve olvasok, és minden évben van 4-5 olyan könyv, amihez úgy vissza-vissza térek. Tehát, hogy van egy ilyen ciklikus körforgása a könyveimnek, amelyeknek mindig a közelembe kell lenniük, aminek kéznél kell lenniük, hogy tudom, hogy mik azok a könyvek, amik, nem tudom, hogyha nagyon rossz kedvem van, vagy nagyon mély ponton vagyok, akkor komfortot nyújtanak, vagy éppen nagyon feldobott vagyok, akkor még inkább hozzá tudnak járulni a hangulatomhoz, és természetesen vannak azok a szakmai könyvek, amit semmi pénzért nem adnék kölcsön, még a legjobb barátaimnak sem. Én nagyon nagy könyvkölcsönző vagyok, és ez rendszeresen élnek a barátaim. És ez a szakmai könyv, ez Irving Goffmannak a Hétköznapi Élet Szociálpszichológiája című könyve, ami igazából csak magyarul létezik így, és a legfontosabb tanulmányaiból egy válogatás. Maga Goffman is szerintem egy nagyon érdekes figura, egy kanadai születésű amerikai szociológus, és a tőzsdézés és a kaszinózás volt a hobbija, úgyhogy emiatt aztán valami Las Vegas-i kaszinóba is dolgozott. És az az elbűvölő Goffmanban, hogy úgy vizsgálja ezeket a mindennapi emberi kapcsolatokat, hogy hogyan közlekedünk a világban, hogy hogyan állunk egymással interakcióba, mint egy botanikus a leveleket. Tehát nem ítélkezik, hanem csak leírja. Tehát hogy a botanikus leírja, hogy akkor ez a levél 5 kis levélkéből áll, és milyen a színe. Ő is ilyen alapossággal, ilyen aprólékosan megfigyelve ír arról, hogy mi történik, amikor találkozunk valakivel. És hát az ő tulajdonképpen modellje úgy híresült el, hogy ez egy dramaturgiai modell, mert hogy az az előfeltevés, hogy abban a pillanatban, ahogy valakivel szembe kerülünk, vagy valakivel kapcsolatba kerülünk, valamilyen benyomást szeretnénk kelteni. És ennek érdekében valamilyen módon viselkedünk, valamilyennek mutatkozunk, vannak bizonyos dolgok, amiket elfedünk, és ő azt mondja, ugye, hogy ez a hétköznapi interakciók színpada, és így is különbözteti meg, hogy ugye van a színpad, ahol ez a bizonyos szerepjáték végbe megy, és van a backstage, ahol az előkészületek zajlanak. És ezeket az előkészületeket próbáljuk elfedni. És ez nem olyan értelemben szerepjáték, amiről a Goffman ír, azt hiszem, hogy ez fontos megjegyezni, hogy megjátsszuk magunkat, hanem igazából ez részben tudattalan. Tehát ez lehet tudatos is, de nagy része tudattalan, hogy bizonyos szerepet betöltünk, valamilyennek szeretnénk mutatkozni, és szintén az ő nyelvezete, hogy védjük a homlokzatunkat. Azaz azt, ami ennek mások előtt szeretnénk mutatkozni, ami ennek láttatni szeretnénk magunkat. Uh-huh. Ez a könyv, ez nekem nagyon fontos volt az egyetemi éveim alatt is, uh-huh. és aztán nagyon fontossá vált a munkámban, tehát az, ahogy én gondolkozom a személyes márkaépítésről, hogy gondolkozom arról, hogy hogyan kommunikálunk, hogy hogyan létezünk a világban, ebben nagyon meghatározó volt. Tehát ez az a könyv, amit hát nem is minden évben, de azért 2-3 évente újraolvasok, illetve mindig ott van az íróasztalomon a sok-sok kis jelölésemmel, aláhúzásommal, a maga kis szamárfüleivel, és hát nagyon fontos volt az elmúlt években, hiszen a doktorimon dolgoztam, és a doktori disszertációmon is erősen támaszkodtam Goffman munkásságára.
De akkor ez azt jelenti, hogy már téged az egyetemen is nagyon érdekeltek ezek a működések, ezek az emberi mechanizmusok. Meg azt figyeltem a könyves listádban, hogy a társadalom és abban az embernek a helye vagy a vállalásai, azok nagyon foglalkoztatnak. Tehát, hogy ez egy ilyen eredendő kíváncsiság vagy érdeklődés.
Én egy rendes pályaelhagyó szociológus vagyok. Alapvetően mindig is a szociálpszichológia érdekelt ezen belül. És azt hiszem, hogy ez a különbség egy pszichológus, meg mondjuk egy szociálpszichológus között, hogy egy pszichológust az izgat, és az érdekel, hogy mi zajlik az egyes emberbe. Az egyes embert, az egyént szeretné megérteni. A szociálpszichológusok pedig azt szeretnék megérteni, hogy mondjuk milyen szabályszerűségek vannak, hogy az ember hogy van a világban, a társadalomban, milyen hatások érik. Engem ezen belül az érdekel, hogy azokat a gondolatokat, tudományos eredményeket, amire a szociálpszichológia jut, azt hogyan lehet gyakorlattá fordítani ahhoz, hogy érvényesüljünk. Ugye ez a szakmám. És egyébként meg azt gondolom, hogy ezeket az eredményeket nagyon jól lehet ahhoz is használni, hogy úgy általában a világban és a mindennapi életben is jobban legyünk. Ugye ezzel kezdtem, hogy milyen nehéz feladat volt, és Schwarz professzor segített nekem, aki pedig egy közgazdás pszichológus, most már professzor emeritus, de igazából szociálpszichológiával foglalkozott.
Van gyökere annak, vagy a családodban van ennek előzménye, hogy téged a világnak ez a része érdekel?
Hát talán az élethelyzetemből adódik. Én nem egy értelmiségi családba születtem, és valószínűleg ez az élethelyzetemmel, tehát a saját társadalmi mobilitásommal, hogy az én családomban nem volt megszokott, hogy egyetemre menni. Egy csomó mindenben igazából a családom életében én úttörő vagyok, és elsőként valósítottam meg dolgokat.
De támogattak, nem? Tehát biztattak?
Hát ez egy bonyolult Igen? történet. Hát maradjunk annyiban, hogy hát én a 18. születésnapom másnapján elköltöztem otthonról, és akkor elkezdtem bejárni a saját utamat, így visszatekintve nagyon naívan, de ez a naivitás, ez meg is mentett azt gondolom, hogy attól, hogy föladjam, mert hogy nem volt arról tudásom, hogy ez milyen nehézségekkel jár, vagy milyen magas a kudarc esélye, hogy milyen veszélyek vannak. És hát 5 év telt el, mire én egyetemre mentem. Mielőtt egyetemre mentem, újra kellett tanulnom az egész 4 éves gimnáziumi történelmet és magyart, de nem ezért tartott 5 évig, hanem egyetlen valamilyen módon rendezni kellett az életemet, hogy legyen egy olyan stabilitás, hogy megtehessem, hogy egyetemre járjak, mert hogy nem gimnáziumba jártam. És hogy azt gondolom, hogy talán így fűződik ez össze, hogy valahogy lehet talán azt mondani, hogy én is kerestem a helyemet a világban, meg a társadalomban, mondjuk ilyen nagy szavakat. Tehát, hogy igazából a saját életemben szerettem volna megtalálni a helyemet, és hát alkatilag azt hiszem, hogy egy ilyen ellenző alkat vagyok, úgyhogy már az egyetem előtt is olvastam szociálpszichológiai, szociológiai műveket, és akkor ezt foglalkoztatott, hogy ezeket hogyan tudom a saját életemben valamilyen módon beépíteni. Úgyhogy inkább azt gondolom, hogy talán innen jöhet ez a dolog, de érdekes kérdés. Tehát, hogy most én is csak találgatok, mert ezzel soha nem gondolkoztam el.
Amit mesélsz, az szerintem fontos, főleg a mi generációnkban, hogy a családi közeg, ez mennyire meghatározó a mi életünkre nézve. Tehát akkor azért egy kicsit nehezebb volt az önérvényesítés, nehezebb volt bármilyen saját utat törni úgy, hogy mondjuk nem támogatott a család. Szóval hogy nagyon nagy fokú tudatosság is kell.
Hát nem tudom, ez, hogy mennyivel volt nehezebb nekem, vagy nem. Erre nem tudok válaszolni, mert hogy azt látom, és az is egy ilyen alapvető emberi tulajdonság, hogy nagyon sokáig az ember azt gondolja, hogy az, amiben ő beleszületett, az a környezet, azok a szokások, amik körülveszik, azok természetesek, és a világ így működik. Ugye egyáltalán 10-11 éves kor körül kezdődik el az, hogy gyerekként érzékeljük, hogy egy szülő, egy apa vagy egy anya, az lehet más is, viselkedhet másképp is, mint a saját szüleink. Uh-huh. És hogy azt gondolom, hogy nagyon sok esetben úgy éljük meg viszonylag sokáig a saját életünket, hogy ez ne se gondolkozunk, hogy lehetne másképp, hogy nem tudom, lehetne több támogatás, vagy történhetette volna másképp, vagy hogy éppen miért hozzuk meg azokat a döntéseket, amiket meghozzuk, hogy bizonyos esetekben mondjuk honnan lehet erőnk ahhoz, hogy egyáltalán meghozzuk ezeket a döntéseket.
Vagy és kinek utána akarunk megfelelni, nem?
Ugye? Nekem a fiam szokta azt mondani, hogy én egy lázadó vagyok, miközben én azt gondolom, hogy nem vagyok lázadó, tehát hogy én egy bizonyos értelemben nagyon konzervatív vagyok, és a szó klasszikus értelmében azt gondolom, hogy egy polgári értékrendet vallok, és persze bennem is ott van ez a megfelelni másoknak, szeretnénk beilleszkedni, és szeretnénk, ha mások elfogadnának, szeretnénk, ha kedvelnének, de ugyanakkor, amit a fiam lázadónak bélyegez, az egyfajta ilyen eltökéltség, hogyha valamit végig gondolok, és azt mondom, hogy én arra szeretnék menni, akkor megyek arra, és hogy azt hiszem, hogy jól tudom kezelni azt a helyzetet, hogy mondjuk ez nem mindenkinek tetszik. Tehát, hogy van bennem egy olyan tudatosság, hogy nekem tiszta, hogy kinek szeretnék megfelelni, és ennél már csak az a tisztább, hogy kinek nem szeretnék megfelelni.
Aha. 20 éve foglalkozol a személyes brandépítéssel, és ha saját útról beszélünk, akkor ez országos szinten, vagy nem tudom, itt a magyar közegben is egy úttörő szerep, amit te vállaltál. Szóval, hogy ez a saját út, ez nagyfokú bátorság kell szerintem, de hogy nálad ez természetesnek tűnik.
Hát ez nem természetes, meg nekem is vannak álmatlan éjszakáim, tehát hogy most így mondom, hogy ezt tudatos, de azért ez sok-sok gondolkodás, és sok tapasztalat, meg adott esetben kudarc élmény eredménye, hogy ma azt tudom mondani, hogy ez az én fejemben tiszta, legalábbis szakmailag. Azt a magánélet az kicsit mindig bonyolultabb, de akár az, hogy én amikor úgy döntöttem, hogy személyes márkaépítéssel szeretnék foglalkozni, és végig gondoltam, hogy milyen formában és hogyan, Hát nem volt olyan ember, aki ne akart volna erről lebeszélni. Nem ismerték Magyarországon ezt a fogalmat. Mondjuk 2000-es évek eleje közepén járunk, az internet még gyerekcipőben járt. Ráadásul én előtte sose voltam vállalkozó, tehát tényleg egy pálya elhagyó szociológusként azt gondoltam, hogy én saját vállalkozásban egy olyan témával fogok foglalkozni, amit talán a szűk szakma már ismer, és ebből el fogom tartani magamat, meg a gyerekemet is. Hát nagyon aggódtak a barátaim. Rengeteg kudarc, meg bakit követtem el az elején, tehát egyáltalán az egy nagyon, nagyon nehéz pillanat volt, amikor eldöntöttem például, hogy blogot fogok indítani. Hát akkor már volt mögöttem hasonló területen egy szakmai múlt, és eredetileg tudósnak készültem. Tehát nem volt ismeretlen az, hogy publikálni, hogy szövegeket írni. De hát annyira az első blog posztoknál annyira remegett a kezem, hogy alig bírtam az entert leütni, hogy most akkor élesedjen a poszt. Vagy fogalmam nem volt arról, hogy hogyan kell vállalkozni, hogyan kell szélszelni. Tehát tulajdonképpen a blogom az úgy született, hogy ugye az ember azt mondja, hogy akkor vállalkozik, hogy mi a legfontosabb a vállalkozásban, az embernek legyenek ügyfelei. Tehát tanácsadó nincs ügyfél nélkül, ugye? Addig nem tanácsadó, amíg nincsnek ügyfelei, és akkor hogyan tudom ezt megtanulni, vagy megvalósítani? Hát én két dolgot csináltam, egyik se volt nagyon eredményes, be kell, hogy valljam. Az egyik, hogy beiratkoztam egy értékesítési tanfolyamra, hogy na most akkor én ezt megtanulom. Tehát szóval, hogy ezt szerintem ne is beszéljünk, biztos nagyon jó volt a tanfolyam, de valószínűleg nem egy introvertált bölcsésznek szánták. A másik dolog az volt, hogy oké, akkor honnan lehet ezt a tudást még megszerezni, és akkor gondoltam, hogy se baj, vannak nekem vállalkozó barátaim. És meg is kerestem egy vállalkozó barátomat, aki egy ilyen, tehát, hogy így képzeld, hát most itt ülünk, én ugye egy picike nő vagyok, egy pici vékony nő, ő egy ilyen 2 méter magas, nagy darab, kopasz, és a hobbija a hegyi kerékpározás. Hát ezt tudjuk, hogy ahhoz kitartás kell, egy ilyen buldog természet. És akkor én vele beszélgettem, hogy hogyan is lehetne ezt az egész dolgot, és akkor ő tudod, a saját kis rendszerébe, meg világába így adott tanácsokat, lehető legjobb indulattal. Én pedig próbáltam megfogadni. De hát mindig, amikor megpróbáltam azt, amit ő mondott, akkor iszonyú zavarba voltam, így lángvörösé vált a fejem, mert hogy azt éreztem, hogy oké, én azt megpróbálom, mert biztos célra vezető, de éreztem, hogy nagyon nem vagyok én. És most ebbe nem éljünk nagyon el, de van egy ikonikus jelenet, amikor is egy potenciális ügyfélre egy bizonyos helyen ráborítottam véletlenül az asztalt, mert hogy annyira zavarba voltam. Uh-huh. Hetekig utána ezzel álmodtam, egyébként egy ilyen visszatérő rémálmom volt, de ez hozzásegített ahhoz, hogy egy kicsit így leüljek, mert amikor a rémálmok elmúltak, hogy oké, ez így nem fog menni, akkor mit is lehetne csinálni. És akkor arra jöttem rá, hogy akkor tulajdonképpen, ha nem ismerik ezt a fogalmat, nem tudják, mi ez nekem ráadásul problémám van az értékesítéssel, akkor miért ne próbálnám ezt az egészet így megfordítani, és elérni azt, hogy ne én menjek az ügyfelek után, meg ne én próbáljam a saját vállamat veregetni, hogy milyen szuper vagyok, hanem egyfelől valamilyen módon elmagyarázni, megmutatni, érdekessé tenni, hogy egyáltalán mi ez, amivel talán meg lehet ezt az egészet fordítani. És akkor igazából onnantól már kicsit könnyebb dolgom volt, mert hogy valójában azt kellett végig gondolnom, hogy én magam milyen személyes márkaépítési stratégiát követek.
Amikor arról beszéltünk, hogy 18 éves korodban saját utat választottál, akkor nekem elkezdett motoszkálni ez a Lázár Ervin itt a listádról. Ez a te kicsi korodból jön, vagy pedig a gyerekednek olvastad? Mert ugye van, amikor felnőtt korban talál rá az ember egy mesére.
Hát gyerekkoromban is olvastam, meg a gyerekemnek is olvastam. Ugye legtöbben Lázár Ervin kapcsán a négyszögletű kerekerdőt szokták emlegetni, hát persze ez nagy dilemma volt, hogy melyik, de a Babberci kalandjait én különösen szeretem, ennek több oka van. Egyrészt szerintem olyan életöröm van benne, és annyira szeretetről, segítőkészségről szól, arról nem beszélve, hogy hát a Lázár Ervin féle ez a elképesztő nyelvi játékosság, eleve a boszordérok és a tünkányok, de hát ebben a könyvben a szép lányok rutitkoznak, Brontóházi Szaurellának élvetek duzma pittyes szája van, csikorgó fű a reterátra űzi a királynő háza népét, a birodalom nyugalmát csöndérek és rendérek vigyázzák. Hát már önmagában ez fantasztikus, és hát mindamellett, hogy az életöröm, a szeretet, az alapvető emberi értékek, hogy milyen az emberi természet, hogy a legkedvesebb fejezetem ebből a könyvből a Csodapatika, és akkor most itt egy kicsit spoilerezek, az a lényeg, hogy rímapéntek nyit egy patikát, ahol mindenféle krémet, kencét lehet kapni, irítségre, rossz indulatra, nagyképűségre, pökhendiségre. De aztán sajnos ez a patika csődbe megy, és be kell zárnia, mert ezek a krémek, kencék és egyebek csak akkor használnak, hogyha magadnak kéred. Hát ez egy
ez milyen szép.
Tehát, hogy én azt mondom, hogy valaki nem olvasta még a Babberci kalandjait, akkor azonnal keresse meg, és olvassa el, és hát Babberci is, ő maga is egy csodálatos figura, és ugye az az alaptörténet, hogy Babberci barátokat keres, és tulajdonképpen a könyvben ezt követhetjük végig, hogy ő hogy talál barátokra.
Emlékszel, hogy mikor olvastad ezt? Először?
5 éves koromban.
Tényleg? És már akkor is oda voltál érte? Mert azért ezek a nyelvi lelemények egy 5 évesnek nehezek is lehetnek akár.
Annyiszor olvastam újra, azóta, hogy nem emlékszem erre az első élményre, bevallom, kicsit irigyeltem is a fiamat, amikor először olvastam neki ezt a könyvet, hogy úristen, mennyire jó lehet, hogy ezt először olvasni. Babberci egy olyan szerethető figura, egy olyan kedves figura, hogy maga az, ahogy keresi a barátokat, akikkel találkozik, hogyha csak ezt a történetszálat érti az ember, akkor is teljesen élvezhető. Ez már azt gondolom, hogy egy kicsit ilyen felnőtt dolog, hogy a nyelvi játékosság. De hát most a fiamból indulok ki, azért amikor ugye a könyv a boszordérokkal és a tünkányokkal kezdődik, azért azt nekem az volt a tapasztalatom, hogy ő remekül szórakozott ezen. Mert ugye az az alaphelyzet, hogy most akkor boszorkány vagy tündér, és akkor ebből jönnek a boszordérok és a tünkányok. Tehát, hogy ezek már ilyen felnőtt dolgok, hogy ez az indítás, a mesének ez az indítása is arra utal, hogy azt gondolom, hogy mindannyiunkban keverednek a tulajdonságok, mindannyiunkban ott vannak a jó, meg a rossz, meg egyáltalán mi az, hogy jó tulajdonság, meg rossz tulajdonság. Nagyon sok esetben a helyzettől függ, hogy melyik tulajdonságunk előnyös vagy hátrányos, és tulajdonképpen ez a szójáték csodálatosan leírja Lázár Ervin, aminek rettenesen nagy pszichológiai, meg szociálpszichológiai szakirodalma van, hogy akkor hogy is vagyunk a személyiség vonásainkkal. Csodálatos. Tehát, hogy én csak áradozni tudok a Babberci kalandjairól.
Néztem a Virginia Woolfot, és ugye én észreveszem ezekben a beszélgetésekben, hogy fölbukkannak olyan szerzők, amit egy bizonyos korban olvas az ember, vagy akkor divat volt, amikor annyi idősek voltunk, na de nem a hullámok. Neked ez hogy volt? A szerző volt fontos, vagy ez a könyv fontos valamilyen szempontból?
Hát a sokadik könyv volt, viszont ez az a könyv, ami valahogy velem maradt. Jön a 20-as éveim közepén olvashattam talán először. Hát soha nem fogok úgy érni, mint Virginia Woolf, vagy akár a listámon szereplő többi szerző, vagy akár Lázár Ervin, tehát hogy ezt nehéz volt, de el kellett engednem, hogy annyira jól írjak, de hogy a hullámok önmagában, mint szöveg, az is így hullámizik. Én ráadásul nagyon sajátos helyzetben olvastam ezt a könyvet, mert hogy tengerparton, de egész pontosan nem is tengerparton, hanem egy gumimatracon a tenger közepén.
Hol?
A Horvátországban. És hát nagyon érdekes élmény volt, hogy ahogy a tenger hullámzott, és hogy a gumimatrac velem így hullámzott, tulajdonképpen ugyanez a hullámzás a könyvben is megvan. Tehát, hogy nem csak az, ahogy az idővel játszik, meg a napszakok változásával, hanem nekem valahogy a mondatok ritmusa is ilyen, ez a lassú áramlás és hullámzás, tehát, hogy ez a... Hát, hogy nyaldossa a partot a víz. Nagyon érdekes volt ez az élmény, és a mai napig, pedig azóta már több mint 30 évvel telt, de a mai napig így föl tudom idézni, ha erre gondolok, milyen volt a víz, hogyan sütött a nap, milyen illat volt a levegőben, milyen zajok voltak körülöttem. Úgyhogy igazából szerettem volna egy Virginia Woolfot a listára tenni, az nagyon fontos volt nekem, és igazából ez az élmény döntötte, hogy a hullámokat választom, de hát, hogy ugyanígy lehetett volna a saját szoba, vagy bármelyik műtől le.
Salman Rushdie, vagy Rushdie, Szégyen című könyve is ott van a listádon. Ugye egy indiai származású brit íróról beszélünk. Azt hiszem, hogy ez az egyik legerősebb, vagy legfelkavaróbb könyv, ami itt van. Ezzel hogy találkoztál?
Minden könyvnek megvan a maga ideje egy ember életében. Uh-huh. És én Rushdie-val úgy, vagy a Rushdie nevével úgy találkoztam, hogy ugye a sátáni versek miatt nagyon sokat beszéltek róla, illetve az őt ért fenyegetés miatt. És akkor próbálgattam, hogy elolvasni a sátáni verseket, hiszen sokat hallottam róla, gondoltam, hogy hát akkor ezt a könyvet így felkeltette az érdeklődésemet. És nem jutottam vele dűlőre, és úgy félreraktam. És nagyon sok év eltelt, és aztán valakivel beszélgettem, és könyvekről, miről másról, nekem az egy nagyon egyszerű és természetes kapcsolódási mód, és a beszélgető partner elmondta, hogy ő mennyire szereti Rushdie-t. Na hát én teljesen kiborultam, és mondtam neki, hogy hát figyelj, szóval nem már, tehát hogy itt nem tudom, 10 éve próbálkozom, soha nem jutok túl az 5. oldalon. Most lehet, hogy ezt valaki megkövez azért, de én ezt vállalom, tehát ez nekem nem sikerült. És akkor mondta, hogy hát rosszul közelítesz hozzá, melyik könyvét próbáltad? És mondtam, hogy a sátáni verseket. És akkor mondta, hogy szerinte nem ezzel kell kezdeni, hanem olvassam el elsőként vagy az Éjfél gyermekeit, vagy a Szégyent. És akkor úgy alakult, hogy a Szégyent olvastam el. Valóban egy nagyon-nagyon nehéz könyv. Tulajdonképpen, tehát hogy szokták úgy apostrofálni, hogy ez Pakisztán születésének a története, de szerintem sokkal inkább arról szól, hogy mindenkit utolér egyszer a saját, vagy a felmenői, vagy az utódai szégyene. És hogy számomra arról szól ez a könyv, amiről nagyon-nagyon ritkán beszélünk, talán most nem a kicsit többet, hogy a szégyen érzése, hogy hogyan tudja szétmarni akár egy ember személyiségét, vagy azt a kis mikroközösséget, a családot, vagy akár egy nagyobb közösséget, mint ami egy nemzet. És ettől nagyon nehéz szembesülni ezzel az érzéssel, és hogy ez mennyire mélyen be tud ivódni, és meghatározni bennünket. Ugyanakkor azt gondolom, hogy pont emiatt mindenkinek el kellene ezt olvasni, ezt a könyvet, mert talán kevesebb megaláztatást okoznánk egymásnak, kevésbé állítanánk elő olyan helyzeteket, ahol a másiknak szégyelnie kell magát, és talán a saját szégyeneinket is könnyebben dolgoznánk föl. Nekem egy időben volt egy olyan gondolatom, hogy ez az a könyv, amiről kellene egy egyetemi kurzust tartani, és hogy nem irodalmi szempontból földolgozni, hanem szociálpszichológiai és pszichológiai szempontból. ezt a művet. Egyébként nem régiben újraolvastam, mert van egy ilyen privát könyvklubom, amiben néhány barátnőmmel hónapról-hónapra olvasunk könyveket, és átbeszéljük, és egy bizonyos pillanatban mondtam, hogy akkor én most ezt a könyvet ajánlom. Egyfelől nagyon örültek neki, másfelől úgy jöttek a következő alkalommal, hogy nekik nagyon nehéz volt, hogy nagyon a bőrük alá mászott, és hogy igazából ugye felé kétharmadáig elolvasták, és bevallják, hogy most egy kicsit pihentetik, és akkor majd visszatérnek hozzá. Tehát, hogy ez nem egy ilyen leülök, és egy olvasásra elolvasom. Én azt szoktam mondani, hogy azért nehéz könyveket, és ebből a szempontból jó időben van a műsorunk, szerintem napsütésbe kell olvasni, lehetőleg valami vízparton, és akkor egy kicsit kikönnyíti ezt a már-már folytogató érzést. De hogy én nem szeretnék senkit elriasztani, de hogy közben az is ott van ebben a könyvben, hogy annyira színes, annyira érdekes, mint ezatok vannak benne, mint mondjuk egy keleti szőnyegben. Tehát, hogy nem csak ez a folytogató nehéz érzés jellemzi a könyvet, de hát azért ez a meghatározó.
Van egy nádas kötet, nem ismerem ezt a könyvet, de olvastam róla most, utána néztem.
Ez volt az első könyv, amit én a Nádas Pétertől olvastam. Az történt, hogy a 18. születésnapomra egy nagyon jó barátnőmtől kaptam egy Nádas Péter idézetet, történetesen a Bárány című novellából, ami az emberi kapcsolatokról szól. Valami olyasmi az idézet, ez egy hosszú idézet, majdnem egy oldal, hogy az ember élete minden pillanatában harmóniára törekszik. És utána az idézet arról szól, hogy hogyan osztunk sebeket egymásnak, hogy a szavak azok mennyire nem elégségesek, hogy kifejezzük vele a teljességet. Bocsánat, Nádas Péter, nem idézem pontosan ezt, de hogy egy gyönyörű, szép szöveg, ami szerintem nagyon, nagyon meghatározó nekem az emberi kapcsolatok szempontjából is, és miközben arról szól, hogy a szavak nem tudják kifejezni, én közben rajongok a nyelvért, nem csak a magyar nyelvért, hanem a nyelvekért. És akkor emiatt, az idézet miatt megnéztem, hogy hol lehet elolvasni ezt a Bárány című novellát, és ez a Biblia és Történetek más régi történetek című novellás kötetben található, és hát csodálatosak ezek a novellák, a Bárány az különösen, és hát ami döbbenet, hogy a Biblia című novellát Nádas Péter 20 éves korában írta, a Bárányt pedig 25 éves korában. Tehát, hogy én így visszagondolok, hogy 25 éves koromban én mire voltam képes, és ő ír egy ilyen csodálatos történetet, tehát lenyűgöző. Tehát, hogy amikor válogattam a könyveket, akkor azt gondoltam, vagy úgy utólag, tehát amikor így összeírtam a listát, és így ránéztem, hogy nagyjából a könyvek fele a listán az olyan, amihez valami nagyon személyes történet fűz, valami nagyon meghatározó helyzet vagy életesemény, mint például ehhez a könyvhöz, és ez az idézet mai napig kint van az íróasztalom fölött, és azóta számomra a fontos embereknek tovább is adtam.
Nádasdy Ádám kötete volt még a listádon, ami azért volt jó, mert én elővettem újra és olvasgattam, hogy ott láttam Nádasdy Ádámhoz milyen kapcsolat fűz téged az ő verseihez.
Ezt mondtam, hogy a nyelv az nekem egy csoda, és hát most történetesen a Nádasdy Ádám egyik verses kötetét tettem a listára, de tettem volna a nyelvvel foglalkozó tanulmányait, vagy esszéit, publicisztikáit, vagy akár a fordításait. Én vállalom a világ előtt, én Nádasdy Ádámért rajongok. Vele először nyelvhelyességről írott esszéje kapcsán találkoztam a nevével, sajnos személyesen nem ismerem, bár volt egy esemény, ahol egy ilyen társasági esemény, ahol hogy elmentem mellette, így rám köszönt, hogy jó napot kívánok. Nagyon, tehát, hogy ezt nekem tényleg Tehát hogy én azt gondolom, hogy tudósként és publicistaként, fordítóként és költőként is zseniális. És hát ez a kötet, tehát hogy valahogy nagyon izgalmas ebben a verses kötetben, hogy én azt éreztem, aztán lehet, hogy nem ez volt a szándéka, vagy nincs egy ilyen mögöttes szándék, hogy valahogy azt éreztem, hogy van egy ilyen késztetés, hogy úgy el kellene bújni állandóan, de közben meg mégis megmutatkozik, és nagyon intim belső dolgokat is megmutat az őszinteség jegyében. Tehát hogy ebben a kötetben van egy ilyen sor, hogy alig van szebb szó szerintem, mint az őszinteség. Szerintem ez egy ilyen nagyon, nagyon mélyen emberi dolog, hogy ez a szeretnénk úgy elbújni, szeretnénk úgy kicsire összehúzni magunkat, de közben ott van az a vágy is, hogy szeretnénk megmutatkozni, szeretnénk megmutatni, hogy milyenek vagyunk őszintén. És én azt gondolom, hogy ebben a kötetben ilyen versek vannak, amiben ez benne van, és hát a Nádas Diánám nyelv használata, hogy bátran használja a mai szókincset, hogy van egy van fantasztikus humora időnként, öniróniája, és hogy ilyen kis fricskák is, például az Önismereti sláger című vers, ez kifejezetten egy ilyen fricska, hogy miközben egy, hát tulajdonképpen ugye mi történik a pokolban, ez része a versnek, de tehát, hogy ugye egyszerre van ebben a versben ugye egy klasszikus környezet, amit egy nagyon, nagyon modern, nagyon mai nyelven ötvöz, fantasztikus humorral, iróniával, és a végén van egy ilyen fricska is a versben. Úgyhogy én azt javaslom, hogyha nem is az egész kötetet, de legalább ezt a verset olvassa el mindenki.
Ez a Jól láthatóan lógok itt című kötet, ugye?
Így van. Nagyon szeretem, és azt hiszem, hogy úgy mondják az irodalom tudósok, hogy többnyire létösszegző versek vannak benne. Én nem szeretek így viszonyulni a versekhez, hanem olvasni szeretem őket.
Most megütött a fülem, és korábban is beszéltünk róla, hogy mondtad, hogy van egy ilyen kis privát könyvklubotok. Neked miért fontos, hogy beszélgessetek a könyvekről? Szóval az, hogy olvasni fontos, ez kiderült, de hogy megbeszélni, vagy hogy ez közös élmény legyen, ez miért fontos neked?
Ez szerintem nagyon jól lehet kapcsolódni egymáshoz. Tehát, hogy egyrészt a kapcsolódást fontos nekem, másfelől, hát én őrült kíváncsi vagyok, bevallom. Valószínűleg nagyon hamar meg is fogok öregedni, hogyha hallgatunk erre a népi bölcsességre, de én azt gondolom, hogy a kíváncsiság az egy nagyon fontos tulajdonság. És szerintem, ha az ember könyvekről beszélget valakivel, ráadásul olyan könyvekről, amit maga is olvasott, akkor egy kicsit bele tud úgy kukkantani a másik fejébe is.
Sokkal jobban, mint egy átlagos beszélgetésben? Tehát több mindent elárul az, hogy ő neki mi az olvasata arról a regényről? Mert ugye egy könyvklubban mindig kiderül, amiről már ezelőtt beszéltél.
Hát
is,
ott hogy nincs menekvés. Igen. Ott őszinteség van, mert nem tudod elrejteni, tehát nem tudsz egy órát beszélni valamiről, ami nem tetszett neked, vagy ami fölháborított. Tehát, hogy szerintem könyvekről beszélgetni, az bizonyos értelemben valahol hát mesztelenre vetkőzés.
Dr. László Móni személyes márkaépítéssel foglalkozó tanácsadó volt az Életre szóló könyvek vendége. Titkos hírnév című könyvéről beszéltünk már itt a Könyvben utazomban. Köszönöm, hogy velem tartottatok ma is. Olá Andrát hallottátok.